Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonaltól a Dátrix. Pácsonyi Patrik.
Szervusztok!
Vágunk is bele itt az érdekes hétvégénkbe. Szerintem elég felemás fordulónk volt, mert a 7 órás sávban nem volt sok izgalom, a 22 órás az parádésra sikerült, az éjszakai meg egy óriási meglepetés volt, és kezdjük is ezzel az utóbbival. Saints Buccaneers 38-3. Ez egy óriási mészállás volt ez. Hogy történhetett ez szerinted, Patrik?
Nem csak, hogy hatalmas mészállás volt, de hogy szerintem egyáltalán nem láttuk ezt jönni, ugyanis a Buccaneers körülbelül a liga egyik legjobb, ha nem a legjobb csapatának tűnt itt az utóbbi fordulókban. Minden egységük nagyon egybe volt, ehhez képest tegnap se a futások, se a passzok nem jöttek. Ugye a 8 yard az a legkevesebb, vagy hát a harmadik legkevesebb, nem tudom mióta, bármilyen NFL csapattól, valamint a passzjátékuk is az EPA-t tekintve az egyik legrosszabb az elmúlt 10 évben, és ezt így nagyon nehéz is kielemezni, hogy hogy hozták össze Bradyék. Tulajdonképpen szerintem az volt a legnagyobb hiba, hogy a Saints viszonylag biztos két TD-s előnybe került, és onnantól kezdve annyira berendezkedtek passzjátékra, és annyira feladták a futást, amit pedig a Saints nagyon jól lereagált, tehát abszolút tudták, hogy ez fog történni, hogy ellehetetlenítették saját játékukat, és nagyon-nagyon furcsa volt ezt látni. Brady körülbelül a dropbackjei felénél nyomás alatt volt, mert tudták, hogy jönni fog a passz, ezért a futásra nem is koncentráltak, de ami még talán ennél is meglepőbb, hogy az ultra kemény Buccaneers védelem az mennyire nem tudott mit kezdeni ezzel a Saints passzjátékkal, ahol 12 különböző ember kapott labdát, senki nem volt agyon terhelve, de nagyon-nagyon könnyedén törtek át ezen a Buccaneers védelmen.
Igen, elég értetlen volt szerintem mindkét oldali meccsap, jól mondtad ezt, és ugye ott az, hogy a kemény Buccaneers védelem, hát most annyira puhák voltak, hogy folyamatosan zónáztak, nem blitzeltek, és igazából nem tudom megérteni, miért. Tehát, hogy az lehetett itt a gondolkodás, hogy Breeze azért elég rutinos, akkor nem blitzeljük szét, de hát Aaron Rodgers is elég rutinos, és elég jól működött a blitzelős stratégia. Mi lehetett itt Todd Bowles-nak az elgondolása, hogy ennyire ezt a zónázós megoldást választotta, ami szerintem nem is fekszik igazából a csapatának?
Szerintem elsősorban egyébként kamera futásaira készültek, és ezért volt a zóna, hogy alapvetően azzal talán jobban meg tudták volna támadni kamerát, viszont így nem volt szükség kamerára, hogy ennyire soft volt ez a zóna, mert így Breeze elosztogatta a passzokat mindenkinek. Én erre az egyre tudok csak gondolni, hogy meg akarták azt akadályozni, hogy kamera szerezzen mondjuk 200 yardot ilyen checkdown-szerű passzokból, meg megölje őket a pálya közepén. Azon felül nem nagyon látok másokat, ami ezt indokolta volna.
Ez végül is sikerült, tehát akkor mission accomplished, hogyha ez volt a küldetés, de hát igen, elég csúnyán nézett ki az egész. A túladalom, meg ugye mondtad, hogy EPA alapon, én azt néztem, hogy az idén a harmadik legrosszabb volt ez egy támadósorta az egész szezonban, és hát azért láttunk elég botrányos offense teljesítményeket már idén, úgyhogy igen, nem nézett ki valami jól. Antonio Brown azért viszonylag sokat játszott, de olyan nagy hatása nem volt a játékra, úgy kereste Brady, az látszott, de azért az is látszott, hogy nem tudja, mikor milyen útvonalat kell futni, úgyhogy nem biztos, hogy a legjobb dolog volt őt így erőltetni, bár igazából ez nem egy csönszességében tök mindegy lett volna.
Amit még szerintem meg kell jegyezni, hogy a Buccaneers linebackerei mennyire gyengék voltak zónában. Eddig szerintem az egyik legjobb párost alkották passz ellen, most tegnap 13 passzból 12 jó volt, ami az ő őrzetükbe ment, és hát ez nem csak sztárokra vonatkozott, hanem igazából akárki kapta a szénszén, az megcsinálta mellettük az elkapást, úgyhogy fura volt látni, hát nyilván minden csapatnál van egy-egy ilyen rövid zárlat, de a Buccaneersnek nagyon-nagyon rosszul jött, hogy így a szénsz ellen történt ez meg, mert így kettőből kétszer igazából simán mentek át rajtuk Breezék.
Igen, és hát így igazából a tiebreaker ugye a szénsznek kedvez, és ugye most egy veresége kevesebb is van a Saintsnek, ráadásul a sorsolásuk is könnyebb, úgy néztem, úgyhogy Saintsnek áll a zászló, itt a csoport győzelmet tekintve, de azért mondjuk nem feltétlenül adnám még oda Breezéknek itt az NFC Samosnak az első helyét, de az biztos, hogy ők vannak most pole pozícióban ezzel kapcsolatban. Azt meg csak remélni tudják szerintem, hogy ez a védelem ez meg tudja közelíteni a szezon második felében is a mostani teljesítmény, mert ez most jól nézett ki.
Abszolút, szerintem nem kell egyébként olyan nagy következtetéseket levonni ebből a mérkőzésből. Nyilván az jól nézett ki a Saints oldaláról, hogy bár visszatért Tomás, de nem rendezkedtek be arra, hogy minden második passz felé megy, valamint kicsit erről a kamara központuságról is le tudtak akadni, ami szerintem szintén az előnyükre várhat, mert én nem szeretem, meg szerintem ők is könnyen foghatóak lettek volna, hogyha tényleg abból áll a támadójáték, hogy akkor kamarával próbálnak operálni. Ezen felül egyébként más következtetést nem is tudunk levonni, de az egyértelműen jól látszik, hogy Brady ellen, hát ha nem is blitzen éri meg, de hogyha jól teljesít a védőfalad, és nyomást tudnak rárakni, akkor azért el tud bizonytalanodni.
Igen, és nagyon hiányzott Ali Marpet a guard posztról Brady elől, de azért egy hiányzó lenne, lehet fogni itt a problémákat, úgyhogy igen, az látszik azért, hogy Bradynek ez a gyengesége így öregkorára, hogyha nyomás alatt van, ő is hamarabb feladja az ére, játékokat nem áll bele, nyilván valamilyen szinten tudatosan, úgyhogy neki ez lehet itt az Achilles sarka, hogyha tudják majd itt a rájátszás környékén is megzavarni ezzel. Dolphins Cardinals 34-31, nagyon jó kis mérkőzés volt szerintem, egy tök jó adókapok volt a második félidőben, aztán Zane González 49 yardról kiadott egy mezőnygólt, és oké, értem, ki lehet hagyni mezőnygólt, de egy rövid volt a mezőnygól, amit én egyszerűen nem tudom, mikor láttam 49 yardról rövid mezőnygólt utoljára az NFL-ben.
Jó, alapvetően ezért a 49 yard sem mondható ilyen nagyon kisúj mozdulatnak, tehát értem, hogy onnan a rövid az egy kicsit ciki, de hogy...
Mellérugja az nincs bajom, mert az benne van, de az, hogy rövid, azt tényleg nem tudom, mikor láttam utoljára rövid.
Igen, alapvetően fura volt, de hát nyilván egyébként azért ne varjuk Gonzáleznek a nyakába a mérkőzés, tehát nálam ez kevésbé volt ilyen furcsa vagy döntő dolog. Abban egyetértek, hogy ez egy nagyon szórakoztató meccs volt, és azért, mert Tua abszolút föl tudott nőni itt a feladathoz, és még mindig nehéz lenne azt mondani, hogy sokat láttunk belőle, de azért az látszik, hogy megvan benne a magabiztosság, tudja használni a lábait, nagyon jól néz ki a futásból dobott labdája, alapvetően pontos, nyilván még ennél sokkal több, nagyobb mintára van szükségünk, hogy levonjunk messze menő következtetéseket, de jól irányította szerintem ezt az offenszt. A túloldalon pedig, Mörről pedig az jutott eszembe, hogy sokkal több van még ennél is ebben a srácban, mivel olyan mozgáskultúrája van, amivel tudna egy olyan domináns és hatékony szezont lehozni, akár mint amilyen tavaly Lamar volt, csak mögé kéne tenni egy olyan rendszert, ami sokkal jobban fut ennél, mert nekem továbbra sem tetszik az, amit a Cardinals csinál. Nem feltétlenül látom azt, hogy olyan elképesztő koncepció lenne itt a dolgok mögött. Murraynek a design runja egyébként nagyon-nagyon jól működnek. Én most valahol olvastam, hogy design runokból neki a legnagyobb a hatékonysága, ugye Delvin Cooké a második legnagyobb, és valóban jól is működik ez az egész, de én még mindig hiányolom azt a, hát nem is tudom, rendszer szintű offense a Cardinalsztól, amit én Kingsbury-től jobban láttam jönni.
Igen, ez egy érdekes kérdés, én nem tudom mennyire, nem tudom mennyire építenék egy ilyen design futásos játékot Murray köré. Szerintem ő inkább vagy nagyobb részt a scramble-ökből jó, nyilván a design runokból is elképesztően hihetetlen dolgokra képes, nem tudom, hogy egy egész meccsen, ha erre lenne felépítve, az jó ötlet lenne. Nyilván meg lehet próbálni, meg nagy probléma biztosan lesz belőle, mert látjuk, hogy ebben parádésan teljesít, tehát tényleg élményszámba megy minden futása szinte. Úgyhogy ez igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy mennyire lenne jó egy Lamar féle offense rakni Murray alá. Túloldalon az volt érdekes, hogy Tua szerintem próbálta kicsit másolni így Kyler Murraynek a játékát, hogy azért mentek a passzok is, de azért meg is futott jó pár dolgot, nyilván nem olyan gyors lábon, mint Murray, de azért bőven használható, és láttuk, hogy jó párszor megmenekült egy adott helyzetből, és szerintem Tua kapcsán azt lehet most elmondani, hogy ez most egy olyan meccs volt, ahol megmutatta, hogy oké, jó döntés volt őt kiválasztani, és bizadalomra adok ott minden Dolphins szurkolónak és minden Tua rajongónak is, hogy ez menni fog a profik között is. Nyilván egy meccsből még ne vagyunk le messze menő következtetések, ebben szerintem ez egy olyan produktum volt, hogy hozzátéve az egyetemi játékát is, amit eddig tudtunk róla, hogy ez azért így működni fog, és szép jövő áll szerintem előtte.
Igen, és nem érdemes nem csak Tuáról beszélni, hanem a Dolphins offense abszolút jól működik, pedig nagyon sok a fiatal, senki sem salagmentes, ahogy Murray, vagy ahogy Tua sem, de például a két tackle is nagyjából korrekt teljesítményt rak le az asztalra, akkor most például bevetették Salvon Ahmedet, aki egy undrafted futó volt, senki nem váltja meg a világot, de így egy korrekt teljesítményt beraknak a közösbe is, nem nagyon látszik, hogy baj, most nyilván a Cardinals defense-nél lesznek sokkal erősebb defense-ek is, de nem volt ezzel probléma. Ami érdekes volt a mérkőzésen, hogy a két védelem nagyon-nagyon sok pass interference produkált, most nyilván itt az elkapókat nagyon nehéz fogni, de hogy körülbelül 6 vagy 7 olyan pass interference volt, ami vagy Parkeren, vagy pedig tulajdon Hopkinson harcolt, vagy hát ők harcolták ki a kornereiken, és hát ebből is látszik, hogy nagyon nehezen foghatók ezek az elkapó duók, vagy hát igazából egyesével is az emberek. Nem a védelmek napja volt ez a tegnapi.
Igen, mondjuk, hogy a Dolphins szerzett egy védőtérit még a legelején, de egyébként összességében igen, azért támadósorok voltak fölényben, és ezért is volt azért ennyire szórakoztató ez a mérkőzés. Ugye mondtad még az elején, hogy raknád Zane González nyakába itt a vereséget, és ezzel ugye egyetértek, mert ugye Kingsbury nem ment nekem érik is egyre, amikor tudja, hogy egy ilyen bizonytalan rúgója van, és tudja, hogy ott van egy Kyler Murray, akivel ez a érik és egy szituáció azért egy bőven menedzselhető dolog az ő futási képességével, és legutóbb meg, mikor nem jött be egy ilyen hívásra, akkor azt mondta, hogy 10-ből 10-szer neki menne még egyszer hasonló szituációban, és hát most mégsem ment neki, úgyhogy lehet kritizálni, és most megint rosszul döntött, és így utólag nyilván könnyű mondani, de azért jóval nagyobb esélye lett volna egy Murray futásnak. Megnéztem az ilyen win probability-t, hogy az sokkal valószínűbb lett volna, hogy azzal jobban jön ki a Cardinals, de hogy furcsa, hogy akkor neki ment, nem jött be, most nem ment neki, és az nem jött be, és folyamatosan rosszul dönt ilyen szituációban, ami még bőven fejlődési lehetőséget nyújt neki, mint főedző.
Igen, és egyébként amikor arról beszéltem, hogy lehetne Murray mögé egy rendszert húzni, akkor nem csak arról beszéltem, hogy itt a design run-okban, hanem van itt ebben az offenszben még szerintem sokkal több fantázia, és ahogy itt mondott például Kingsbury döntéseiben is hát még lehet, vagy Kingsbury döntésén is lehet még javítani. Ettől függetlenül már most is egy rájátszás csapatnak gondolom őket, csak valahogy nem látom, hogy kiaknáznak minden lehetőséget.
És egyébként, hogyha még egy play-jel visszanyunk, akkor ott meg Kyle Murray-t lehet hibáztatni, mert harmadik és egybe egy viszonylag könnyű paszt sikerült elrontani, úgyhogy sok felé lehet osztani itt a hibákat, de Dolphins végül beúszta a Finorban negyedik győzelmét, úgyhogy 5-3-mal most azért eléggé bejelentkeztek itt minimum a wildcard körre. Seahawks Bills 34-44, és hát pont azért nem mondtam azt, hogy a csoport győzelemre jelentkezett be a Dolphins, mert azért a Bills lerakott egy ilyen teljesítményt, és tovább folytatja a jó mérlegét, vagy a jó szezonbeli teljesítményét. Úgy látszik, hogy Josh Allennek jót tett a Seahawks védelme, mert konkrétan hiba nélkül és szinte ihletett formában játszott, és végig passzoltatták, és nem mondott cég, nem vallott cégyet egyáltalán.
Hát igen, már ugye az első negyedben 160 yardnál tartott, ami ugye karrier csúcs neki, és az elejétől fogva támadták a Seahawksnak a passz védekezését, amit nem volt olyan nagyon nehéz lefülelni itt az eddigi hetek alapján. Ami talán jobban meglepő volt, hogy Josh Allen nagyon pontos volt mélyen is, de ez abból adódott, hogy az elkapói John Brown és Dix is nagyon könnyen játszották magukat tisztára, így nem kellett megdobni a szűk passzait, ettől függetlenül szép volt ez a teljesítmény Allentől. és nyilván nem is kritizálnám őt, mert nagyon jó meccset hozott le. A gond az, hogy a liga leggyengébb passz védekezése ellen, azért majd megnézem a következő hetekben, hogy vissza tud-e térni az első heti formájához. Amiért a Bills még egyébként meg tudta nyerni ezt a meccset, mert ez nem biztos, hogy elég lett volna magában, hogy az offense ennyire jól átmegy a Seahawkson, az az, hogy a tulajdon Wilson megint csak belehibázgatott a mérkőzésbe, és most már lassan azért kijátsza magát, ha nem is teljesen az MVP részből, de most már nem ő nálam a legnagyobb esélyes. Volt két interceptionje és két fumble-je is, ez egyszerűen túl sok hiba. Még akkor is, hogyha mellette passzolja a 400 yardokat és jó teljesítménye van, nagyon-nagyon sok a hibája itt az elmúlt hetekben, és nem fér bele egy ilyen védelem mellett ez.
Igen, pont én is ezen gondolkodtam, hogy mi most már gondolkodunk egy ilyen All-Pro listán, és hogy akkor melyik irányítót rakjam oda be, és ugye Wilson, Rodgers, Mahomes azért a top 3 azért az eléggé kirajzolódik, és most lehet, hogy Wilsont fog még kihagyni, hogy ezután a meccs után, meg az előző meccs után, mert itt most előjöttek a hibák, és igen, hát ahogy mondtad, ez nem fér bele ilyen védelem ellen, amelyik
mellett.
Pete Carroll azt mondta, amit nem értek, hogy ők a futás megállítására készültek, mert azt hitték, hogy a Bills ezt fogja csinálni, de hát ezt nem értem, mert oké, hogy a Patriots ellen mondjuk pont ezt játszották, de hogy egyébként az egész szezonban a passzoláson volt a hangsúly, és ezért egy elég furcsa kifogás ez Pete Carrolltól, és nem is tudom ezt hová tenni igazából.
Valószínűleg ők se hitték el, vagy hiszik el, hogy Josh Allen egy stabil franchise irányító lehet, amit az első 4 héten láttunk, és ez lett az egyetlen magyarázat, a másik magyarázat pedig az az, hogy ők is tudták, hogy a pasztúcsé tudják levédekezni, szóval akkor inkább nullázzák le a futást, aztán lesz, ami lesz. Nem egy túl jó taktika, mint ahogy kiderült.
Igen, ugye a Seahawks elég sokat blitzelt ezen a meccsen is, és ez nem, múlt héten kezdték el úgy igazán, ha jól emlékszem, és a szekekben azért ez megmutatkozott, mert összejött egy hét nekik, de hogy hátul ettől még lyukasabbak lettek, és Josh Allennek azért összességében elég jól megy a blitz ellen, tehát nem biztos, hogy ellene volt ezt a legjobb meglépni. Bár lehet úgy gondolták, hogy fiatal, meg nem feltétlenül arról híres, hogy a legpontosabban szedi szét a védelmeket, és akkor ezért ez jó lesz ellene is. Minden esetre ez nem jött össze, és tényleg azt lehetett csinálni a secondary-vel, amit csak akart a Bills, és azért tényleg ilyen elkapok el, ahogy mondtad, ezért ez nagyon veszélyes, és John Brown-t külön ki akartam emelni, hogy nagyon fontos pontja ennek az offense-nek, mert megnyitja a pályát, és plusz lehetőségeket nyújt. Ezért láttuk, hogy amikor ő nem volt ott a keretben, akkor sokkal rosszabbul ment a támadósornak, és nem feltétlen yardokban, meg mindenben mutatkozik meg, hogy egy elképesztően domináns játékos lenne, de egy nagyon fontos darabja ennek a Bills-nek, amelyik azért jelentősen visszaesik, hogyha ő nincs ott.
Igen, és még egy gondolat csak, hogy a Bills defense is egyébként alapvetően jól teljesített, főleg itt a mérkőzés elején, aztán ahogy elfáradtak, úgy Wilson felemésztette őket, de hogy sokkal több egzotikus blitz csomagot hívtak ők is, és sokkal jobban fogták a Metcalf-Lucky duót is, mint amit vártunk tőlük szerintem itt az elmúlt hetek alapján.
Igen, mindenképp ezt jó, hogy mondtad, mert kiadtuk volna különben, hogy azért jobban nézett ki ez a Bills defense, mint az előző hetekben, vagy mint a szezon első felében. Trey White-nak is volt ugye két labdaszerzése, meg jól is játszott, és azért az előző fordulóban azért belehibázott a dolgokba, úgyhogy hát van egy kis fény az alagút végén, bár azért nyilván azt sem mondhatjuk, hogy egy domináns performance lett volna, mert azért 34 pontot csak nyertek. Mondjuk ugye bízom vezető offense-től nyilván nem verik ellenük azt, hogy 10-15 pontot tartsák de őket, de azért mégis. Raiders Chargers 31-26, még egy elég jó mérkőzés a 22 órás sávban, és hát a Chargers megint talált egy újabb utat a vereséghez. Ugye jött a comeback, elindultak visszafelé, hogy akkor 5 pontos hátrányból sikerül majd gambling drive-ot vezetni 4 perc alatt, ami ugye rengeteg idő, de még így is nagyon lassan értek végig a pályán, és még odaértek, akkor maradt 7 másodperc után, és akkor dobtak 2 fade-et, ami nem egy túl hatékony játék az NFL-ben, de majdnem sikerült rá, de mind a kétszer nagyon közel voltak hozzá, és aztán a utolsó játéknál csak valami hatodik, hetedik, vagy nem tudom, sokadik visszajátszásra láthattuk azt, hogy hoppá, ez nem volt meg ez az elkapás, úgyhogy újabb szívszorító vereség a Chargers szurkolóktól, nem tudom még hová lehet ezt fokozni.
Nagyon-nagyon furcsa egyszerűen, hogy Herbertnek mennyire jó a játéka, de egyszerűen képtelen győzelemre vezetni a csapatát, és ez nagyon frusztráló lehet. Alapvetően egyébként én most nem nagyon kötnék bele ebbe az utolsó drive-ba, azért kettő passzod van a három yardosról a győzelemért, ott azért az nem annyira sietős, tehát ott igazából most mi kellett volna, még max. Még egyetlen egy lehetőség lett volna, egy harmadszor is földobják egy fade-re, de én ezt annyira nem kritizálnám.
Nekem tényleg csak az a bajom, bocs, csak hogy még erre gyorsan, hogy ugye 7 másodperccel a végére értél oda, hogy egyáltalán esélyed van bedobni az endzomba, és ott már az igazából egy játékot jelent, ha csak nem egy fédet dobsz fel, tehát hogy nincsen sok választási lehetőséged ott, nem tudsz egy kicsit hosszabban kialakuló játékot játszani, tehát még azért egy 10-15 másodperc minimum jó lett volna, hogy itt normálisan lehessen csinálni.
Hát igen, csak alapvetően úgy gondolom, hogy azért ez így meg lett volna nyerni, tehát nem csak féddel, hanem azért egy, nem tudom, egy gyors slantet futnak, vagy valami ilyesmivel is meg lehetett volna próbálkozni, tehát még lett volna opció, az tény, hogy egyébként elvették mondjuk maguktól azt a lehetőséget, hogy egy hosszabban kialakuló játékot, ahol mondjuk kimozog Herbert, és úgy oldanak meg valamit, az tény, de ezt én most nem éreztem olyan nagyon nagy hibának. Azon felül el lehet mondani azt, hogy a Chargers defense meg nem néz ki annyira jól, mint gondoltuk, mert a második fél évben Carr úgy nézett ki ellenük, mint nem tudom, Wilson. Tehát úgy osztogatta a 20 plusz yardos passzokat, hogy ilyet én Carrtól nagyon-nagyon régen láttam, ami még meglepőbb, hogy pontosak is voltak ezek a passzok. És megint volt például Aguilarnak is egy hosszú TD-je, ahol nem csak elkapta a labdát, de hogy szerintem az egy kifejezetten bravúros játék volt, tehát így összességében is jól néz ki ez a Raiders, és ha visszatekintünk, hogy az első fél időben pedig a futás működött náluk, akkor azt lehet mondani, hogy ez a támadósor az hatékony, hasonlóan hatékony, mint tavaly volt, úgyhogy az ő oldalukról pedig mindenképpen dicséret illeti Grudent. Hát az más kérdés, hogy a védelem oldalán viszont náluk továbbra is hiányzik szerintem a tehetség. Van sok viszonylag akár jó játékosuk is, de nincsen kimondottan nagy tehetségük.
Igen, hát a védelem azért elég rosszul néz ki Vegasban. Azért Isaiah Johnson-t emeljük ki, itt a legvégén a két fédet ő mentette meg igazából, mind a kétszer parádésen védekezett, tehát az nagyon szép volt. De igen, összességében azért a Chargers és Herbert elég jól tudott haladni. Herbertnek megint egyébként jó meccsa volt, és ahogy mondtad, megint nem tudott. Nem tudta győzelemre vezetni a csapatát. Ugye mondtad a Chargers védelmet, hogy nem olyan jó, mint gondoltuk volna. Szerintem már igazából ez nevek alapján ez egy nagyon jó védelemnek kellene lennie, de igazából sosem volt ez egy olyan igazán jó védelem így Gus Bradley alatt, hogy talán egy évük volt, amikor kijött a lépés, de hogy nem tudom, ebben a Gus Bradley-ben és ebben a Seahawks-féle Cover 3-ban nem igazán hiszek már, hogy ez így működőképes, mert túlságosan ilyen vanilla, vagy tehát egyszerű defense, amit azért egy normális támadósor megtalálja gyengéit.
Igen, és egyébként amit még itt a jelen meccsen ki lehet emelni, hogy a Raidersnek a támadó fala megint csak parádés volt, alig engedtek pressure-t is bózáiknak, valamint a Jacobsék elleni futásvédelem sem működött jól. Most nem emlékszem a pontos statra, de a Raidersnek volt a legtöbb átlagos yardja kontakt előtt, az biztos, most ez nem tudom pontosan számszerűen mit jelent. Igen, egyetértek, hogy sokkal többet ki lehetne hozni ebből a védelemből, és furcsa, hogy miért nem jön ki. Hát egy edzőváltás itt is érik, vagy ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy például te mit gondolsz, de nem csak ezért, hanem a sok szoros vereség miatt is itt el kell gondolkozni azon már, hogy esetleg váltanak a vezetőségnél.
Igen, pont ezt írtam fel az utolsó gondolat jelenben, hogy itt most már új edző kell a Chargersnek, nem? Tehát azért nem nagyon lehet másra magyarázni ezeket a folyamatos leolvadásokat, és folyamatos szoros vereségeket, és mindent, tehát ez mindenképpen edzői felelősségnek kell lennie. Ez nyilván ugye elsősorban Linné a védelemnek a gyengetést menje meg, nyilván Bradley. Hát szerintem igen, tehát edzőt kéne váltani. Nem tudom, meglépje a csapat, mert úgy Lin egy szerethető figura, meg minden, de hogy azért lehetne jobbat találni. Egyetértesz egyébként ezzel?
Abszolút egyetértek ezzel, és nagyon-nagyon fájó ez a sok szoros vereség, mert tulajdonképpen playoffért lehetnének harcban, viszont így meg már tulajdonképpen kiszálltak ebből az egészből. Ami nagyon rossz lesz, hogy ugye így Herbert első éve után rögtön lesz egy váltás, és nem tudom, hogy most Linnel esetleg mennek a koordinátorok is, vastagon benne van, hogy az új vezetős, vagy az új vezetőedző saját emberét akarja hozni, úgyhogy az meg nem lesz egy olyan nagyon komfortos váltás.
Igen. Chargers most egyébként az 1/6-nak a tulajdonosa lenne, hogyha véget érne a szezon, úgyhogy nem túl erős teljesítmény. Panthers Chiefs 31-33. Nagyot küzdött itt a Carolina, és közel is voltak a győzelemhez, mondjuk egy 67 éves mezőnygot kell felberúgni a Joyce Line-nak, de ugye plusz egy-két jó játékkal ez azért meg lehetett volna, és szerintem mindenképp dicséret illeti őket, hogy a bajnokkal így felvették a versenyt.
Slide folyamatosan ilyen meccs végi rekord NFL field goalokba hajszolja a Panthers, de ettől függetlenül egyetértek, hogy egyrészt, hogy jó volt a Panthers, egy szórakoztató mérkőzés volt, és hogy jó nézni ezt a Panthers támadósort, és így komolyan is lehet venni őket. Szerintem ez a McCaffrey, DJ Moore, Robbie Anderson, Samuel 4-es, hát így liga top 3 hirtelenjében, ha mondjuk azt nézzük, hogy a 4 legjobb kisegítő embert kell szemügyre venni, és Bridgewater is abszolút franchise irányító így az idei teljesítménye alapján. Oké, sokszor elmondtuk, hogy Rule meg Joe Bradynek a rendszere az nagyon oda van téve, és nagyon fekszik neki, de ettől függetlenül nem csak a checkdownokat dobálja, bátrabban bemeri vállalni a hosszabb bombákat, hogyha kell, megfutja saját maga, az elkapói elé helyezi nagyon szépen a labdát, hogy azok futtából ki tudják harcolni a plusz yardokat, úgyhogy nekem abszolút tetszik, amit a Panthers csinál támadó oldalon, és ráadásul a mérkőzés elején nagyon-nagyon jól szedték szét a Chiefsnek a védelmét, ugyanis a Chiefsnek a pálya közepén a linebackerek abszolút lassúak laterál mozgásban, ezt kihasználták, mert folyamatosan oldalra mozgatták őket, és tudtak is haladni. Hát ez egy másik kérdés, hogy a védelem az egyelőre nem néz ki annyira jól, és egy Mahomes vezett támadósor ellen még ez is kevés.
Igen, hát teljesen jól összegezte szerintem, mert a Panthers nem egy nehezen megfogható csapat alapvetően, tehát igazából van egy tök jó támadósorú, kreatív, gyors játékosokkal, és van egy hát elég fiatal és gyenge védelmük, úgyhogy nem egy bonyolult dolog azért általában Chargers meccset, vagy Chargers, vagy bocsánat, Panthers meccset és Panthers csapatot értékelni, és hát azért a védelem, kevés védelemtől várhatjuk el azt, hogy megállítják a Chiefs-t, és azért ez a Panthers defense, ez kifejezetten nem az a védelem, úgyhogy igen, a támadósor mindenképp dicsőt, illetve ahogy egyébként a Chiefs-ét is, mert azért elég jól mentek Mahomes-ék, aki megdobta a 100. passzolt TD-t, mindössze a 40. meccsén, Kelce és Hill is 110, nem tudom, hányat fölé mentek, úgyhogy azért a Chiefs
offense ez a 159-ig.
Igen. Csak, a hír meg valami 110 valamennyi volt talán azért. Nem akartam
igen,
nagyon
igen.
De igen, szóval jó ment ez a Chiefs offense nagyon. Ezt is várjuk el tőlük. Úgyhogy ez rendben volt. Szórakoztató meccs volt, tehát hogy valaki szerető támadókhozat, akkor ez egy jó kis mérkőzés volt.
Azzal egyet értesz, hogy most újra Mahomes az MVP várományos? Itt az elmúlt két meccs alapján?
Hát, nálam igen, ha ez a kérdés. Szerintem még a Wilson-féle narratíva az még ott van, és lehet, hogy az
most
még...
Nem néztem most az odds-okat, de engem most meglepne, hogyha nem Mahomes lenne a legkisebb odds.
Én azt hiszem, valami tweetben láttam, hogy talán még Wilsonra van egyébként. De erre most már nem eszem
az meg. Az fura egyébként, mert ugye a vereségek alapján is jobban állnak Mahomes-ék, tehát... nem tudom, de el tudom képzelni, csak én azt hittem, hogy Mahomes most egy jelenleg a frontrunner ebben.
Megtaláltam közben a DraftKings-nél, Wilson plusz 125, Mahomes plusz 200, Rodgers plusz 325. tényleg.
Ez meglepő, ez így elég nagy
viszonelőny
még mindig. Tehát ez egy kicsit így furcsa.
8 órával ezelőtt a tweet, amire emlékeztem. Igen, szerintem nagy a narratíva Wilson felé, hogy nem kapott még MVP szavazatot, meg tényleg parádésen is játszik az egész évet tekintve, még hogyha most az életet törnövelek vele is kacsintottak. De igen, nálam most éppen a Holmes lenne, de elég közel vannak ők hárman szerintem. Tehát hosszú még ez a verseny. És ha már volt egy támadó foci szerelmeseinek szóló mérkőzés, akkor most egy védő csata. Ravens Colts 24-10. Hát nem volt egy olyan szórakoztató mérkőzés, bár azért Rivers elesése és szerelési kísérlet az mindenképp megnevetett szerintem mindenkit. Főleg a defense-ek uralták ezt a találkozót.
Igen, ami a Ravens oldaláról szerintem nem is volt meglepő, de hogy a Colts defense is ennyire kordában tudja tartani Lamarékat, az engem egy picit azért meglepett, és az első fél időben 55 yardot, vagy az 55 yardot tettek meg Lamarék, ami ilyen rekordló, szerintem amióta Lamar irányítja ezt az offenszt, így a fél időket tekintve. Hát nem csak a passzjáték, hanem ugye a futójáték sem működött, és nekem ez azért volt fura, mert most, mint elkezdték Dobbins futatni, azóta szerintem egész jó volt ebből az aspektusból nézve ez az offense, és most megint csak visszatértek szerintem kicsit így a tavalyi év végi, meg az idény elejé koncepciókhoz, amit a Colts abszolút meg tudott akadályozni. Ellenben a támadósoruk szerencsétlenkedésének köszönhetően kihasználni nem, és ezáltal a meccset se tudták behúzni. Ugye itt a Raven szerzett egy fumble return térdét is, aztán a mérkőzés is szépen lezárták, úgyhogy továbbra is szerintem a defense mögött robog ez az egység, és Lamaréknak azért össze kell kapnia magát, mert ez nem volt egy meggyőző teljesítmény.
Igen, egyértelmű. Másik fél az, hogy már úgy rendben volt, az volt egy ilyen jó játék, tehát azért ennél többet várnánk egy tavalyi rekordhalmozó támadósortól, úgyhogy igen, azért ez a Ravens ez még mindig nem olyan meggyőző, mint azt szeretnénk. Eleme azt is ki kell emelni, szerintem, hogy azért a Colts defense az összességben egy elég jó egység, és oké, az első, mit tudom, négy fordulós, toronymagas, első helyes, mutatós játék az nem volt valós kép, de azért ez egy, tudom én, top 10-es védelemnek talán így elmondhatjuk összességében. Darius Leonard nagyon sokat segít a defense-nek, hogyha ott tud lenni a pályán, és azért itt a védőfal is nagyon jó munkát végez, azért ez is segített Lamarékra a kordában tartásában.
Igen, ellenben az offense-nél továbbra is előjönnek a buta hibák Rivers részéről is, valahogy a futójáték sem működik, bár most pont zárójelbe tenném, mert a Ravens ellen nem annyira egyszerű futni, de az látszik, hogy ha nincs meg az a domináns támadófalbeli teljesítmény, hogy a futóknak óriási lyukakat tudjanak nyitni, akkor passzjátékban továbbra sincs meg a koncepció, és ez nekem azért fájó, mert tudom, én is a híve vagyok, hogy nem kell Riverstől sokat kérni, és ne adjuk oda a labdát neki, de azért Reichéktől én azt várnám, hogy egy picit ennél kevésbé konzervatív és sokkal kreatívabb offense és passzjátékot válasszanak.
Igen, egyetértek teljesen. Ugye nem nagyon vannak fegyverei, tehát az nem segít, ugye T.Y. Hilton eléggé árnyéka önmagának, most ugye Pittman visszatért erre, mert se pedig nem nagyon volt ő se bevethető, tehát nem nagyon vannak elkapók, amik szerintem meggátolják itt a nagy kreativitást és a nagyon hatékony passzjátékot. Azt viszont tényleg nem tudom megérteni, hogy ez a futójáték, ez miért nem működik egy ilyen bivaj támadófallal, meg egy egyébként elég tehetséges Jonathan Taylorral. De támadófa visszaesett, ezt tudom csak mondani, de hogy egyébként azért ez eléggé értetlen számomra is, hogyha belragúzóba is írtam, hogy ennél jóval többet várnánk egy Colts futás offense-től. Steelers Cowboys 24-19. Hát éppen, hogy csak átvészelt ezt a mérkőzést a Steelers, pedig nem így kellett volna kinéznie. Átnézett az ellenfelén szerinted a Steelers?
Én egy picit azt érzem, hogy igen. Tehát az első fél időben nagyon-nagyon álmoskásan kezdtek, és hát mivel veretlenek, és tavaly egy nagy múlt héten egy nagy kalapot begyűjtöttek, ezért egy picit úgy érzem, hogy könnyelműen álltak ez a mérkőzéshez. Ráadásul a Cowboys lényegében a negyedik számú irányítójával jött erre a mérkőzésre, én sem tojtam volna össze magam a helyükben.
Hát pedig azért pedig egy AAF-nek az MVP frontrunnerével kellett játszani.
Igen, ráadásul már ugye 7 éve a ligában van, tehát nem egy rookie, akitől nem várunk semmit. Viccet félretéve a Dallas részéről meg teljesen korrekt volt a támadójáték, valahogy működött a futójáték is ezzel az összetákolt támadófallal, passzjátékban pont annyit hoztak, amennyi szerintem itt lehetséges volt a Steelers ellen, és ez a Steelers defense megint akkor is úgy tette oda magát, ahogy a szezonban megszokhattuk, hogy nem csak jók voltak alapvetően, hanem megvoltak megint azok a clutch pillanatok, amikor sikerült ez a megállítás, sikerült ez a labdaszerzés, ami kellett, és így átvészelték azt is, hogy az offenzük az első fél időben totálisan nulla volt, tehát az semennyire nem tudott működni, valamint hát a futójáték az végül is a második fél időre se kapta össze magát, mert valami 40 yardig jutottak, vagy valami ilyesmi van most a fejemben.
Igen.
Úgyhogy...
Azt hiszem, hogy csak a futók, ami 30-ig jutottak 15 kísérletből, vagy valami ilyesmi.
Igen, akkor erre emlékeztem.
Plusz az elkapó, és... meg Big Ben, és akkor így jött kell 45 körül, vagy valami ilyesmi, igen.
Na mindegy, szóval... Ettől függetlenül azért én meg ebből a mérkőzésből sem vonnék le olyan sok mindent, mert szerintem a Steelers egy picit ezt könnyelműen vette, a Cowboys meg szerintem ennél többre nem nagyon lesz képes.
Igen, ebben egyetértek ez az állítással, mert azért a Steelers defense-t ugye felhelyeztük egy polcra, azt most itt közelébe sem voltak ennek, mert azért tényleg a Cowboys ezzel, ahogy mondtad, összetákolt támadókkal simán futájátékot le tudta nyomni a Vattéknak a torkán, mert 144 adott tettek meg a földön, és passzjátékban, vagy perszeletben sem volt annyira domináns a Steelers, mint azt megszokhattuk, vagy mondjuk vártuk volna egy Watt vs. Terence Steel párharcban. Itt tehát azért sok nyomás azért érkezett Gilbert, de azért nem volt ez egy olyan domináns játéka, mint vártuk tőle. Vagy tőlük, és ugye tényleg jöttek a turnoverek, hát ezek döntötték el végül is a Steelers oldalára, mert ugye azért a másik félidőben az offense kicsit beindult, bár az első volt egy meggyőző teljesítmény. Nem tetszik nekem a Steelers offense jelenleg, hogy ezekkel csak ilyen rövid passzokkal tudnak haladni. Nem értem azt az átütő erőt bennük, ami egy igazi Super Bowlhoz kellene, bár mondjuk egy ilyen defense-el nyilván a legjobb napjain bőven lehet mit kezdeni. Cowboys defense meg meglepően nem volt pocsék, mint az utóbbi hetekben. Vagy igazából az egész.
Igen. Erre én is ki akartam térni, hogy nem csak a futás megállításban, de azért pressure-ben sem voltak olyan rosszak, valamint a passzvédekezésük is működött egy darabig. Szerinted ez minek köszönhető alapvetően, mert csak arra fogni, hogy a Steelers nagyon rózsdásan kezdett, nehéz lenne, ellenben azt is nehezen látom, hogy itt egyik hétről a másikra ekkorát fejlődtek a játékosok.
Igen, én sem tudom, mi lehet az ok mögötte. Én igazából annyit láttam, hogy most jobban küzdöttek, hajtottak a játékosok. Lehet azért is, mert meccsben voltak a fél időben is, bár igazából a szezon elején is végül is, mikor az offense elég jó volt. Vagy tudták, hogy most nekik kell előlépniük, és nem tudom, mi lehet az ok, de az biztos, hogy sokkal jobban küzdöttek és hajtottak. Megkevesebb volt az ilyen érthetetlen félrenézett coverage és hasonlók, ami nyilván segíti az ügyüket. Arra igaz az, hogy ugye, ha visszatér Andy Dalton jövő héten, akkor ő vagy Gilbert fog játszani.
Hát az attól függ, hogy Dalton tényleg milyen formában van, de én őt tenném vissza még annak ellenére is, hogy most ez egy korrekt teljesítmény volt.
Texas Jaguars 27-25. Hát elég jól indult a mérkőzés, mert az első 5 playből 2 TD született, ebből azért jól látszik, hogy ez egy főleg offense irányított a mérkőzés volt, úgyhogy ha valaki a védőkocit szereti, akkor ne ezt a meccset nézze vissza.
Igen, ellenben, hogyha fiatal rookie-kat akar nézni, akkor ezt a meccset nézze vissza, ugyanis Luton és Robinson is megint csak korrekt teljesítmény nyújtott, illetve Robinson megint csak, Luton pedig így az első kezdő mérkőzésén szerintem korrekt volt, még akkor is, hogyha a Texans védelem az egyik leggyengébb a ligákban, de abszolút bátran szállt be a mérkőzésbe, az utolsó drive, amit végvitt, az is nagyon-nagyon szép volt, a futott TD-je is nagyon szép volt. Hát nem sikerült a fordítás, de ettől függetlenül ez mindenképpen egy biztató kezdés volt tőle. Ezen felül nehéz nagyon sok mindent mondani a mérkőzésről, mert két nagyon gyenge védelem, akik talán top 5, vagy bátom 5 mind a kettő a ligában, és két olyan támadósor, akik többre lennének hivatottak, ellenben hosszú távon, vagy hosszabb távon fognak tudni csak építkezni, mert a Texansnál szerintem még mindig hiányzik az igazi playmaker hiány, így Hopkins távozásával, a Jaguarsnál pedig Luton ellenére is biztos vagyok benne, hogy más irányítóval fognak majd neki menni, itt akár már a következő szezonnak is, úgyhogy hát ez a két csapat messze nincs készen, ahogy a mérlegük is mutatja, úgyhogy a fiatalok fejlődését tudjuk csak remélni egyelőre.
Igen, Watsonnál volt jó jel szerintem, vagy azt tetszett, hogy végre azért futkározott bőven, és azt hiszem a legtöbb futott yardja volt másfél éve, tehát ugye az előző szezont is ide véve. Szerintem nem annyira a playmakerek hiánya probléma, vagy nem az a probléma a Texans, hanem inkább a játékhívások és az edzői fronton keresném a hibát, azért Fuller, Cooks, azért ők rendben vannak, nyilván eddig sem egy Hopkins szintű játékos, nem erről van szó, de azért bőven van ennél rosszabb elkapó sora is szerintem más csapatoknak, vagy legalábbis nem tartozik a legrosszabb 5-höz, 8-hoz a Texans ilyen szempontból. A túladon tényleg Luton azért az elvárásokhoz képest szerintem jó játszott. Nem mondom, hogy megváltotta a világot, mert azért erről nem volt szó, de ahhoz képest egy 6. körös újonc, ahhoz képest teljesen rendben volt. Biztató lehet, de hát igen, elég egyértelmű, hogy nem nagyon akar a jelenlegi irányító szobával tovább menni a következő szezonra a Jaguars.
Abszolút aláírom egyébként mind a kettőt, amit mondasz, tehát azt is, hogy az edzőhívásokkal is van baj a Texasnál, ettől függetlenül szerintem még nincs meg az a bizonyos sztár a Watson mellett, aki az offenszben át tudja lendíteni őket cool szituációkon. A Jaguarsnál pedig igazából rendben volt mondjuk úgy minden, de a maga a keret erőssége nem engedett annál többet, hogy, vagy nem enged annál többet, hogy szerintem itt komolyabb dolgokról kezdjünk el beszélni a helyükben.
Texasnak egyébként két győzelme van idén, mind a kettő a Jaguars ellen.
Csodás.
Bears Titans következő mérkőzésünk 17-14, vagy a 17-24, bocsánat. Hát ez egy elég sokáig borzasztó mérkőzés volt. Az első fél időben több pont volt, mint bármelyik másik meccsen idején.
Na, ha valahol lehet keresni az edzői rossz hívást, a Bears, ahol egyszerűen nem működik semmi, és nem csak azért, mert nincs egy valódi franchise irányítója a csapatnak, de hogy úgy neginek nem tudom, mikor áldozott le itt ez a támadó elképzelése, vagy talán sose létezett, de nagyon-nagyon reménytelenek a hívások. Egyszerűen a futójáték is, mint olyan, nem működik. Igen, azt most tudom, hogy a támadó falba például többen sérülésen vagy Covid listán voltak, de ettől függetlenül sokkal elkeserítőbb volt ez a teljesítmény, mint amit várni lehetett volna tőlük. A túloldalon pedig azt éreztem, hogy az már egy tehetségesebb egység jobb hívásokkal, ellenben a Bears defense meg van annyira jó, hogy el tudjon folytani egy ilyen Titans-féle, vagy Titans-hez hasonló rendszerrel működő csapatot, ahol ha Henry futásait megölik, akkor nehéz eladni a play action-t, és onnantól kezdve azért Tannehill nem szupersztárként, hanem csak egy szimpla jó irányítóként működik, ami egy ilyen passz védelem ellen most ennyire volt elég. És hát végül a Titans védelem villanásai döntötték el ezt a találkozót szerintem.
Igen, azért az elég szomorú, hogy ez a Bears offense még ezzel a nagyon gyenge Titans védelem ellen sem tud haladni, és nem sikerül feltörni itt ezt az egészet, de most tök jól nézett ki a Titans personás, pedig még ugye Clown is nem volt, és értem, hogy a Bears-nél hiányoznak támadó falemberek, de hogy a Bengalsnál múlt héten még rosszabb volt a helyzet ilyen szempontban, és ott mégsem láttunk semmiféle Titans personást. Úgyhogy nagyon tényleg ne annyira lehangoló nézni ezt a Bears offense, hogy tényleg elmegyek a focitól így ezt a támadósort nézve, és az durva, hogy A Titansnek sokkal kevesebb yardja volt a meccs végére, mint a Bearsnek. A Titans 7 three and out-ot nyomott 11 drive-jából, ami szintén csak egy borzasztó statisztika, és hát nagyon rossz volt nézni ezt a meccset egy-két AJ Brown megvillanáson kívül.
És egyébként most mit mondanál Bersznek a rájátszás esélyeiről, mert itt most elkönyveltek nagyon rövid időn belül nagyon sok vereséget, és te még nagyon biztos voltál abban, hogy ebből nem tudom, még akár nem is emlékszem, negyedik kiemelésre írtad őket, amikor nem olyan rég beszéltünk? Ötödikre?
Ötödikre, igen.
Most hogy látod ezt?
Hát, ilyen érdek egy pontosabb konferencia állást, de hát igen, most nem mondanék már ilyesmit, úgyhogy... Hát necces lesz egyáltalán a playoff is, mert azért, hogyha már ránézünk, ugye Seahawks, Packers, Saints elviszi az első hármat, vagy ugye a Buccaneers, most majd azt meglátjuk, és az Eagles-iket, és a Buccaneers Saints egyike elviszi az ötödik kiemelést, és most ugye akkor a Cardinals Rams Bears áll 5-5 győzelemmel, Rams Cardinalsnak csak 3 veresége van, a Bearsnek 4, bőven lemaradhat még itt a Bears, és azért ilyen játékot folytatva, ez jelenleg azt mondanám, hogy nem jutnak be a playoffba. Az öt egy annyira jó,
akkor egyetértünk.
Érted, Foz, hogyha a meccsek felé normálisan tud játszani, akkor már megvannak, mert a defense meg elég jó, csak az a baj, hogy Foz egyenlőre egyetlen meccsen sem tud normálisan játszani. Két érdekesség még ez a meccs, hogy a linebacker Barkley Hughes Mingo volt a Bears legtöbb futott yardot szerző játékos a 3-4-en keresztül, mert volt egy fake punt, amiből ő irányított meg. A másik a túloldalról meg, hogy Desmond Kingnek a teljesen színeiben eddig van 0 darab edzése és 1 szerzett touchdownja.
Csodás statok.
Ugye? És egy csodás mérkőzés következik. Broncos Falcons 27-34. Nagyon sokáig nagyon sima volt, aztán azért a Falcon szokásosan visszaengedte a Broncos-t a meccsbe, de ez most nem volt elég a veresége.
Igen, egyébként a mérkőzés elején a Falcons nagyon-nagyon szépen felépítette a támadójátékát, még Ridley hiányában is tudtak haladni, pedig ilyen Powell pedig meg Zakió szintű elkapókkal kellett menni, de mégis működött ez az egész. Nagyon könnyedén szedték szét a Broncosnak a védelmét, akikről eddig sokkal jobb véleménnyel voltunk szerintem mind a ketten. És hát nagyon megérződött egyrészt Kelehen hiánya, másrészt pedig a védőfalból is több hiányzó volt. Ettől függetlenül se gondoltam volna, hogy a Falcons ennyire simán fogja érvényesíteni az akaratát a mérkőzés elején. Ha meg akarjuk fordítani a párharcot, ott sok újat nem tudok mondani Lockékról, mint hogy továbbra is inkonzisztens és kevésbé pontos irányítónak tartom őt. Egyedül talán Judy-t tudom dicsérni, akit az elmúlt pár találkozó alkalmával azért már a hibái számát is csökkentette, növelte a yardjai számát, a rútfutási képességeivel kapcsolatban nem volt annyi kétségünk, de most így kicsit tudja kamatoztatni meccs közben is, valamint az edzői stáb Hamlernek is megtalálta nagy gyerekét. Ez mindenképp üdítő. Ettől függetlenül a play calling és az irányítójáték továbbra is nagyon-nagyon kevés nálam, ami mellé most a védelem is hát kapitulált magához képest, úgyhogy nálam teljesen jogosan nyert a Falcons, nem is értem, hogy hogy lett ilyen szoros ez a mérkőzés.
Hát, hogy a Falcons, tehát az egy just Falcons thing, vagy Falcons ing, vagy bármi is akarjuk nevezni. Igen, hát azért elég aggasztó trullák kapcsán, hogy 3-4-ig megint nem csinált semmit konkrétan, vagy inkább csak negatív dolgokat, és akkor 4-4-ben meg a statisztikáit felnyomta egy kicsit. Hát nem látom, mi lesz ebből a srácból.
Én félek tőle, hogy amúgy, ha most fogadni kéne, én nem látok benne olyan sokat, tehát nem azt mondom, hogy instant bukás, de hogy nem látok benne akkora lehetőséget, hogy egy stabil franchise irányító legyen.
Hát nem instant bukás, hanem csak jövőre cserélitek le. Egy éve később.
Annyira meg soha nem vagyunk jó pozícióban, hogy egy irányító draftoljunk.
Igen, ez is igaz. Akkor megrekedtek a 6-10-ben minden évben.
Így van, így van.
Lions Vikings 20-34, megint jött egy Dalvin Cook show, 200 yardot futott a földön, abból 166 volt kontakt után, valami 9 yardos átlagban futott, ami egészen elképesztő. Valószínűleg Mike Zimmernek ez egy ilyen álommeccs volt, mert Cousinsnak csak 15-ször kell passzolni, vagy 12-szer, vagy nem tudom már. Utóbbi két hétből összesen passzolt, hogy 30-at.
Hát abszolút, és ez a Minnesotának igazából a működő receptje, mert fordított esetben akár ezek többször kéne passzolni, lehet, hogy nem is működne ennyire jól ez a dolog, de szerintem a Vikings most az egyetlen olyan szisztéma szerint halad, ami működhet is náluk, ami pozitív volt pluszban még ebben a, ezen a mérkőzésen, hogy a védelem is meg tudott egyszer-egyszer villanni. Igaz, hogy Stafford kiválása után egy jóval gyengébb irányító teljesítmény ellen kellett ezt mutatni, de szerintem összességében is sokat javult ez a defense az első 3-4 forduló óta, úgyhogy most már egy, inkább egy ilyen stabil középcsapatnak néz ki ez a Vikings, aminek hát nem ennek vártuk őket, de hogy ez már nem annyira elborzasztó, mint a szezon elején.
Igen, most nem néz ki olyan rosszul a Vikings. Jövőjétlen azt hiszem a Bersze játszak, talán, ha jól emlékszem. Jöhet egy ilyen 8-8 körüli szezon, vagy 7-9, még az simán benne van. Playoff-ra veszek nem lesz elég, de legalább irányítót sem tudnak majd választani. Nem tudjuk ennek mennyire örülnek. Lions oldalán meg azért jöttek a szokásos hibák, mert 10 emberre álltak fel a védelemben, meg mikor a Vikings két tight-endes felemes, mert azt akkor beraktak 6 embert a boxba, hogy ja, akkor majd biztos nem fognak futni ellenük. Hát nem illett.
Hát igen, ott pont azt akartam mondani én is, hogy rájuk áttérve ellenben nem javuló tendencia van, hanem ilyen hullámzó tendencia, de a védelem az továbbra sem úgy néz ki, ahogy szerintem szeretnénk. Patriciának továbbra is rezeg az a léc, vagy hát nem is tudom, hogy beszéltünk-e ilyenről, mert szerintem elég egyértelmű lesz a bukás. És Galladay hiányát akartam még kiemelni, akivel sokkal rosszabbul teljesít a Lions, és nem feltétlenül azért, mert hiányzik az ő 120 yardja, hanem egyszerűen az ő jelenléte jobbá teszi akár a futójátékot is.
Így van. Zárjuk a sort a Giants-Washington mérkőzésen, 23-20 lett a vége. Úgy látszik, hogy Daniel Jones tényleg a futball tímverő óriás.
Enyhe túlzása, de amúgy volt egy-két mulatságos jelenet azért ezen a mérkőzésen, és akkor itt sajnos nem ellensérülésére gondolok, hanem például arra a mérkőzés elején nagyon érdekes fumble-re, de volt nagyon csúnyán elrontott negyedik kísérlet is, és...
Egyébként, mert az amit ugye a hírhett össze-vissza pattogós mellett volt, még egy csomó olyan, amit én nem értettem, hogy miért nem akarja senkit megfogni a labdát, meg...
Hát igen, egy igazi NFC East rangadó benyomását keltette ez a mérkőzés. Hát és akkor ezt a borzasztó dolgot megspékelte még Allennek ez a horror sérülése is, ami után Alex Smith egész jól teljesített egészen az utolsó két drive-ig, ahol így elrontott mindent igazából, és nemhogy nem sikerült megnyerni a mérkőzését, de kimondottan buta hibákat vétett, most nyilván nem vártam én egyébként azt tőle, hogy ő majd itt csodát fog tenni, de megfogható lett volna ez a Giants még így is.
Igen, egyébként Kyle-nek annyira nem durva a sérülés, azt olvastam, hogy nem tudja, mert relatív a dolog, de hogy rosszabbnak tűnt, mint amilyen valójában lett, még azt sem zárták ki, hogy évvégére visszatérjen, de azért valószínűleg nem fog. Úgyhogy minden ez csak ilyen side note. Szerintem Alex Smith egyébként nem játszott jól, mármint, hogy nem nagyon hibázott, de hogy folyamatosan csak a rövideket passzolt. Olyan sokat nem tett hozzá így igazából a játékhoz, és ugye elveszett az a futás képessége nyilván a sérülése után. Nem meglepő, de hogy azért anélkül azért eddig is tudtuk egy elég limitált játékos, és igen, ahogy mondtad, a meccs végén kétszer volt lehetősége meccsnyerő drive-ot vinni, és kétszer egy meccsvesztő interception dobott, úgyhogy ezeknél a nagy problémák, pedig azért a Washington úgy jobban tud haladni a meccsen, de egy 0-5-ös turnover csatával azért ám sok meccset lehet megnyerni.
Igen, és ez annak tükrében meglepő, hogy amúgy a Giants defense nem a éppenséggel arról volt híres, hogy sorozatosan szerzi a labdákat, alapvetően nem egy borzasztó defense volt, de nem ők nyerték a találkozókat egyértelműen. Mit látsz egyébként ebben a két csapatban? Így pont sikerül mindennek úgy kijönnie, hogy az Eagles simán nyerje a csoportot, de hogy látsz még bármi esélyt, hogy ez a két csapat meginduljon fölfele?
Nem. Egy csoporton belüli meccsekkel nyerhetnek még. csapaton kívül nem nagyon tudom így elképzelni, hogy a sorsolásra is ránézve, nem játszanak a Jetsen, vagy a Jaguars-szal. Kit várnak majd meg? Csoporton belül még mindig mindenkinek összejöhet, mert játszanak egymás ellen. Giants meg Washington már nem, de vagy a Cowboys-al meg az Eagles-szal még játszanak. Azokon meg bármilyen lehet igazából, mert egyik se jobb a másiknál jelentősen, úgyhogy érdekes egyébként, hogy a draft sorrendben, ugye Jets és Jaguars 1 és 1-2, 1/3 a Cowboys, 1/4 a Giants, 1/5 a Washington. Úgyhogy jól illusztrálja a NFC East-nek az erősségét, és hát igazából az Eagles is ugye 10. lenne, hogyha nem lenne csoportgyőztesként a 19. helyen, úgyhogy szuper ez a csoport. Majdnem olyan szuper, mint a hétfő esti rangod, ami vár ránk ma éjjel. Mit vársz ettől a Jets Patriots-tól?
Próbálok pozitívan beszélni erről az egészről, és mondjuk elképzelni azt, hogy a Jets fel tudja mutatni azt a 3-4 drive-ot legalább, amit itt az évben pozitívan előadott, csak én pont azt várom, hogy a Patriots defense teljesen ellehetetleníti a Jets offense-t, és ugyanakkor viszont Newtonék meg még annyira nem lesznek csúcsformában, hogy egy szuper futballt adjanak elő, úgyhogy összességében két szenvedő csapatot, legalábbis offense oldalon szenvedő csapatot látok, és az lesz a döntő, hogy az a például a Patriots defense-ben én látom azt a faktort, hogy több labdát szereznek, és eldöntik ezt a mérkőzést.
Egyetértek, hogy két szenvedő támadósor lesz, de a Patriots bulikát kinézek egyel vagy kettővel több normális drive-ot, amíg legalább field-ből éltünk jutni. Borzasztó mérkőzés nem a kilátás szerintem, de lehet, hogy ott fogunk szórakozni a két csapat szerencsétlenkedésén, vagy ki tudja, milyen jeleneteket hoz a találkozó, úgyhogy nem meg fogom nézni, de túl sok elvárásom nincsen a mérkőzés kapcsán, de hát ez is egy NFL meccs, és már túl vagyunk a szezon felén, úgyhogy mindent meg kell becsülni. Holnap jövünk egy kedvesti fényekkel, még utoljára élőben, mármint hogy személyesen, legalábbis egy ideig biztosan. Úgyhogy akkor majd kibeszélünk pár jó kis mérkőzést, hozzuk szokásosan a hírókat, zírókat, power ranking, tuti tippek, stb. Ahogy már megszokottátok, úgyhogy 7 óra környékén tartsatok velünk majd a Facebook Live adásunkban. Köszi Patrik, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy minket hallgatatok. Gyertek legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!